Köszönjük, Úrunk, hogy magad elé hívtál bennünket. Köszönjük, hogy beszéded van velünk. Köszönjük, hogy testestől, lelkestől, pünkösdre akarsz készíteni bennünket. A te nagy ajándékod átadására és arra, hogy azt mi átvehessük és a miénk lehessen. Csupa akadály van csak bennünk, amikor te megszólalsz, ezért könyörögve kérünk, hogy teremts bennünk szabad utat a te szabad számára. Segíts nekünk abban is, hogy tudjunk figyelni. Fáradtan jövünk sok munkával, feladattal, gonddal, bajjal. Könyörülj rajtunk, hogy legyen bennünk annyi csend, hogy a te életre vívő beszéded minden fáradtságunk és belső zajunk ellenére és elcsitulása esetén a szívünkig, lelkünkig, gondolataink legmélyéig eljuthasson. Könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, az ígét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. A könyv 8. részének 26. versétől kezdem olvasni, és ma a 35. verssel bezáródó ige szakaszt fogom felolvasni. Az Úrnak angyala pedig szólt Filipnek mondván, kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. Ímé egy szerecsen férfiú, Kandakének, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, feljött imádkozni Jeruzsálembe és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült és olvasta Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a lélek Filipnek, járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallá, amint az Ézsaiás prófétát olvassa. És mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig így válaszolt, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt, mint juh, viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Filipnek ezt mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról? Vagy más valakiről? Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdette neki a Jézust. Kedves testvérek, amiről itt híradást kapunk Isten igéjében, azt tegnap úgy fogalmaztam meg, hogy egy életfontosságú találkozás. Mert vannak az embernek nagyon különböző találkozásai, fontosak is, lényegesek is, maradandók is, felejthetők is, de döntő kérdése lesz egyszer az életünknek, hogy volt-e, lett-e, létrejöhetett egy életfontosságú találkozásunk is. Ez az életfontosságú találkozás, ez úgy jön mindig létre, hogy a mennyből indul. Nem a földről indul el, hogy két fél találkozik, hanem a mennyből indul. Istentől indul. Isten világába, Isten országába születik döntés arról, hogy két szív találkozzon, két gondolat, két élet találkozzon. Ez a történet, amit olvastam tegnap, és amit most olvastam tovább, éppen erről szól, egy életfontosságú találkozóról, amely a mennyből indult el. És ennek mindig ugyanaz a célja. Az, hogy üdvözüljön az, akihez Isten elindul a mennyből, megtérjen, új élete legyen, üdvösséget kapjon. Ezt munkálja Isten minden ilyen életfontosságú nagy találkozóval, amit a mennyben készít elő, és a mennyből indítva valósít meg a földön. Nagyon egyszerűen ezt úgy mondhatnám, hogy nincs véletlenül senki most sem itt. Van egy mennyben elkészített terv rólunk. Isten nagyon szeretne üdvösséget adni nekünk. Nem születünk bele, de oda juthatunk. És azon munkálkodik Isten igéje és lelke, és valamelyik eszköze, akit Isten erre éppen felhasznál, hogy ez egyszer igazzá legyen. Hogy megvalósulhasson, hogy létrejöjjön ez a mennyből indított találkozás. Ahogy létrejött Filip és a szerecsen komornyik között. Kedves testvérek, azt olvassuk a mai folytatásban már, hogy templomból indul hazafelé ez a szerecsen komornyik. De hát hogy is jutott el oda? 2000 kilométert kellett utazni, hogy eljusson a templomba, imádni Istent. Egy pogány. Hogy tudja ő imádni Istent? Hogy tud imádkozni Istenhez? Nos, kedves testvérek, azért pünkösdi ez az ige szakasz, mert Isten lelke csodálatos módon már dolgozik ebben az emberben, nem tudjuk, hogy hogyan kezdte és miként, de egy dolog biztos, hogy a hit mindig a vágyakozással kezdődik. Ott nem fog hit születni, ahol nincs vágyakozás Isten után. Ott soha nem születik meg a hit. Ez az ember vágyakozott Isten után. És ez a vágyakozása, hogy megismerje Istent, ez a vágyakozása fölerősödött odáig, hogy ebből akarat lett, ő ezt akarta. Sok atyám fiával az az igazi probléma, hogy bár Isten égéje közelébe kerülnek, de semmilyen vágy nincs bennük arra, hogy Istent megismerjék. Hogy Isten megpecsételhesse a szívükbe azt, hogy megbocsátottam neked, és örök életed, üdvösséged van. Nincs vágy. Vágy nélkül nem születik hit. Vágy nélkül nem tud fölerősödni akarattá, hogy tegyek érte magam is valamit. Utazzak 2000 kilométer, drága pénzen Bibliát vegyek. És bár olvasom, nem értem az igét, de ott van bennem a vágy, amelyik árulkodik a lelki éhségről és szomjúságról. Mint hogy ennek a hiánya árulkodik arról, hogy semmilyen fajta lelki éhség és szomjúság nincs bennem Isten iránt. Semmi. Nem is fog élő, üdvözítő hit születni a szívemben Isten ajándékaképpen. Isten nem fogja rám erőltetni ugyanis magát. Nincs szüksége rá. Nekem van szükségem rá. De amíg az Isten lelke nem tudja bennem kimunkálni ezt az őszinte vágyakozást, amelyik még egyszer húzzuk alá, a hit kezdete. A hit kezdete. Közönös szívvel nem lehet Istenbe hinni. El se lehet indulni a hit élet útján. Ez templomból hazafelé tart, mert tele volt a szíve vágyakozással. Minden áron meg akarta ismerni az Istent. Az Istent. Hallott ő biztos istenekről. Egy olyan világból jön, ahol hallott ő istenekről, de nem nyugodott meg a lelke, a szíve, a benseje. Meg akarta ismerni az Istent. Nos, a benne lévő vágy, amelyik akarattá erősödik, és elindítja az Isten megismerése útján, találkozik a mennyei programmal, amelyikbe Isten beilleszt egy férfit, milyen jó, amikor ilyenné tudunk már lenni, hogy Isten a maga mennyei programjába be tud illeszteni engem valakiért. Valakiért. Mert azért járunk ám ide, hogy Isten be tudjon illeszteni valakinek az üdvösségéért, az ő mennyei programjába engem. Ezért járunk ide. Ezt akarja kimunkálni bennünk előbb-utóbb az Isten. Ez a szerecsen férfiú majd Afrika első keresztényeként óriási munkát végez. Ő viszi a kereszténységet, Jézust Afrikába. Nos, kedves testvérek, ez az ember nagyon becsületes, tisztességes, nyílt szívű ember, megveszi a Bibliát és olvassa, és az történik vele, mint mindenkivel, amikor először kezébe kezdi venni a Bibliát és olvassa. Az ugyanis, hogy az ige érthetetlen. Vele is ugyanezt történik. Az ige érthetetlen. Minden keresztény ember így kezdi ám, hogy érthetetlen a Biblia. Olvasom, de nem értem. És az a Jézus, aki a Biblia középpontjában van, az pedig ismeretlen. Az ige érthetetlen, Jézus meg ismeretlen. Föl is teszi majd a kérdést ez a szerecsen, hogy ki az? Ki az, akiről itt szó van? Szóval így kezdődött. A szerecsen komornyik és Filep közötti párbeszéd éppen a komornyik által hangosan olvasott, de nem értett igéről szól. Kialakul egy párbeszéd közöttük, és kiderül, hogy bár hűségesen olvassa a Bibliát, semmit nem ért belőle. De sokan vannak így. Becsülettel újra és újra nekifeszülnek. És megpróbálják olvasni a Bibliát. És semmit nem értenek belőle. Erre kérdez rá Filep. Érted, amit olvasol? Ez azóta is kérdés. Mindenkihez, aki kezébe veszi a Bibliát. Érted, amit olvasol? Kedves testvérek, aki nem ismerte meg az Isten fiából lett ember fiát, az nem tudja, hogy miről szól a Biblia, hiába olvassa. A Biblia ugyanis Jézusról szól és rólam szól. Jézusról és rólam. És amíg Isten lelke világosságot nem gyújt az emberbe, addig nem tudja, hogy a Biblia végig csak Jézusról szól és én rólam. Mert Jézus lesz majd, aki engem Istenhez elvisz. Nekem Jézushoz kell eljutnom, ezért a Biblia róla beszél. Az Ószövetség minden lapján, minden proféciában, minden Zsoltárok könyvében, Mózes összes könyvében, mindig Jézusról. Megkerülhetetlenül Jézusról. Nekem Jézusig kell eljutnom, Jézus meg elvisz az atyáig. Nem lehet az Istenhez eljutni úgy, hogy Jézust megkerülöm. Mert tetszett az Istennek, így döntött. Megkerülhetetlen. A legtöbb ember, amikor a vallási hovatartozásáról, vagy a lelkiségéről kérdezik vallási szempontból, így válaszol, hogy hiszek Istenbe. De hogy? Jézus nélkül. Hogy mondja Jézus? Senki nem mehet az atyához. Senki, csak én általam. Milyen Isten hite van annak, akinek Jézussal semmilyen közössége nincs? Nem lehet Isten hite. Értitek? Nem lehet. Abban az Istenben nem hihet, akit Jézus kijelent. Az ige azért szól, és Isten munkatársai azért tesznek arról bizonyságot, hogy segítsenek Jézusig vezetni, és Jézus majd elvisz engem az atyáig. Az atya házába is ő viszel, a helyemet is ő készíti ott el, megkerülhetetlen. Ezért teszi föl jó érzékkel az olvasott, de nem értett íge kapcsán ez a komornyika kérdés, hogy ki az, akiről itt olvasok? Ki az? Testvérek, nem érti még az igét ez az ember, mert majd a lélek teszi érthetővé az olvasott igét, és ez használ eszközt is egy embert. Igen, a tőlem távol lévő Isten közel jön, és személyesen kapcsolatot keres az igén keresztül velem, úgy, hogy érthetővé és személyessé is teszi az ő szavát. Testvérek, ez az élő ige. Sokszor halljuk mi ezt, meg beszélünk róla, hogy Isten élő igéjét hallgatom, Isten élő igéjét olvasom, Isten élő igéjét hirdetjük. Mi az élő ige? Az élő ige az, amikor számomra, amit Isten mond, érthető és személyes. Ha nem értem és nem személyes, nincs élő igém, nem hallom az élő igét, nincs vele kapcsolatom. Kiről szól, amit olvasok? Ez a komornyik olvassa és nem érti. Most már akkor az a nagy kérdés, hogy hogyan lesz érthető az ige, és hogyan lesz személyessé az ige? Hogyan lesz érthetővé az érthetetlen ige? A meg nem értett ige. Hogyan lesz egyszer érthetővé a számomra? És hogyan lesz személyesen az enyém? Mert hogy Jézus az, akiről szól az ige, és rólam szól az ige. El kell, hogy jussak odáig, hogy személyesen nekem szól. Rólam szól. Hogyan lesz számomra érthetővé Isten igéje? Kedves testvérek, itt azt olvassuk, ami a leggyakoribb. Isten ugyan nincs megkötve. De itt azt olvassuk, ami a leggyakoribb, hogy Istennek van munkatársa, eszköze, akit Isten lelke már mozdíthat valaki felé. Aki nem tudja előre, hogy mi lesz a dolga. Nem tudja előre, hogy mit kell mondania, mert járatlan úton viszi az Isten. Ezért nem tudunk erre fölkészülni, ha Isten gyermekei vagyunk. De megadja az Úr abban az órában a szót, amire szükség van, csodálatos módon. Ma kért tőlem beszélgetést, illetőleg nem ma, hanem vasárnap egy asszony, és ma eljött, és hosszú időt töltöttünk együtt, egy elképesztő dráma, apró részletenként előjövő dolgait mondta el a családjával kapcsolatosan. Megmondom őszintén, hogy vele is úgy voltam, hogy Uram, most mit csináljak vele? Azért jött, hogy adjak neki egy igét. Ugye milyen szép indítás. Adjak neki egy igét. Mert ő azt az igét oda akarja adni a fiának. Akit valamikor én konfirmáltam. A testvéreivel együtt. És a konfirmandus emléklapja be van keretezve, és ki van téve a szobájába. És alatta bibliai igék vannak. És nagyon rossz állapotban van. Most mit csináljak vele? Tőlem azt várta, hogy lelki értelemben megsimogassam, és úgy tegyek, ahogy ő kéri most, hogy adjak egy igét, aztán majd azzal eljön a változás. De minél tovább beszélgettünk, annál nyilvánvalóbb lett az a rettenetes szellemi mélység, ahova jutott a fiú. Aztán kiderült, hogy a másik kettő is. Aztán kiderült, hogy a férje is. És már félve hallgattam a drámát. És mit mondjak neki? Azért jött, hogy simogassam, hogy konzerváljam, és adjak valami kis illatot a konzerv tetejére, egy kis keresztény illatot. De arra indított Isten, hogy őszintén beszéljek vele, és mondjam el, hogy van szabadító hatalma Jézus Krisztusnak, de ha tényleg akar szabadulni most csak ez az egy gyermek, akkor az megkerülhetetlen, hogy Jézushoz eljöjjön. Hogy hallgassa, hogy találjon egy lelki gondozót, és én ajánlom önmagamat, üljünk le, beszélgessünk. De mindaz, amit elmondott a fiáról, számomra nyilvánvalóvá tette, és meg is mondtam neki, hogy meggyőződésem, hogy az a lélek, ami fogva tartja, tiltakozni fog ellene. Rám néz, megmondta előre, hogy semmiképpen nem jön ide. Szóval ad Isten lelki gondozót, hogy segítse megérteni Isten akaratát. Érted, amit olvasol? Egyszer-egyszer megdöbbenek, amikor gyülekezeti tagokkal Isten igéje szóba kerülve beszélgetünk. Néha olyan döbbenetes sötétségekkel találkozom, hogy kétségbe vagyok esve. És akkor mindig az jut az eszembe, mit csináljak vele. Évek, évtizedek óta ül és hallgat valamit, talán olvas is valamit, de hogy semmit nem ért, az biztos. Hogy lesz érthető az ige? Zavar ez a nap. Úgy lesz érthető az ige, kedves testvérek, hogy Isten adott valakit ennek a komornyiknak, hogy magyarázza meg neki, hogy amit olvas, az kiről szól, és neki ahhoz mi köze van. Mert a Biblia Jézustól szól, és rólam. Nincs olyan bibliai ige, amelyik nem szól Jézusról, és nem szól én rólam. Aki úgy olvassa, úgy hallgatja Isten igét, hogy föláll, és ez nem róla szólt. Az süket. Az lelki értelemben nem hall. Az nem érti az írást. És ilyenkor kell valaki, akit Isten odad emberként, segítségként ennek a komornyiknak, hogy beszéljen neki az élő Isten fiáról, az Isten fiáról, Jézusról, és arról, amit ő értetett. És közben Isten szent lelke olyan csodálatosan dolgozik ennek az embernek a szívébe, hiszen ott él benne erősen az érdeklődés és az ige érteni akarása. Ott él benne az érdeklődés és az, hogy meg akarom érteni azt, amit olvasok. Nem megy, de meg akarom érteni. Ezért kéri az odaszaladó Fülöpöt, hogy új üljön föl mellé, és magyarázza meg az írásokat. És most hadd hívjam föl a figyelmeteket egy másik jelre, az előbb a vágyakozásról beszéltem, amely a hitre jutás legelső lépcsője, ami megkerülhetetlenül szükséges, hogy egyszer hitre juss. Az, hogy amikor az Isten lelke elkezdi a bensődet késztetni arra, hogy meg akard érteni az igét, és meg akard érteni, hogy mi közön van hozzá, akkor közösségbe fogsz vágyódni. Azt mondja ennek a Fülöpnek, gyere, ülj mellém, kell valaki nekem. Nem azért tartunk Biblia órákat, mert nagyon ráér a két pap. És rengeteg idejük van, és ezért úgy gondolják, hogy ezen a héten 16 Biblia órát tartunk. hanem azért tartunk, hogy aki vágyódik egy közösség után is, annak legyen lehetősége erre. Aki vágyódik testvér után, testvérek után, akikkel beszélgethet, imádkozhat, legyen kivel. Gyere, ülj ide mellém. Gyere, ülj ide mellém. Nincs partizán kereszténység. Nincs otthon egyedül megélhető kereszténység. Nem lehet a hit élet útján előre menni egyedül. Nincs közösség nélkül megélhető keresztény élet. Mert a kereszténység természete az, hogy amikor Isten elkezd benned munkálkodni az igei és lelke által valakinek a segítségével, vágyakozol, menned kell a közösségbe. Gyere, ülj ide mellém. És magyarázd meg az igét. Kell a segítség. És Fülöp ezen a proféciáján elkezdve magyarázta, hogy ki az a Jézus. Mert testvérek, akármiről beszélünk is egy emberrel, akiben már ott van a vágy és az érdeklődés, az érteni akarás vágya, nem lehet, ha Isten gyermekeként vagy munkatárs, hogy Jézusig ne juss el. Nem lehet. Értitek? Nem lehet lárifárizni annak, akit Isten a maga szolgálatába beállított, és valaki felé megmozdított. És azt mondja, hogy menj oda és csatlakozz hozzá. Emez azt mondja, gyere, ülj föl mellém. Nem lehet, hogy ne beszéljünk Jézusról. Az egy külön csoda, hogy az Isten lelke hogy készíti elő, hogy azt olvassa éppen az Ószövetség evangélistájánál, Ézsaiásnál, amelyik kimondotta a Jézusról szóló igék. És ezen az igén elkezdve magyarázza neki végig Jézust. Pedig akkor csak Ószövetség van. Még nincs Új Szövetség. Nincsenek bibliai, újszövetségi könyvek. Csak Ószövetség van. És végig tudja magyarázni benne Jézust. Vagyis Jézusig kell eljutni. Nem én hozzámig. Értitek? Nem véletlen, hogy a végén, majd beszélek erről holnap, kétfelé válik az útjuk. De egy ugyanazon Jézushoz tartoznak. De az útjuk külön megy tovább. El ne hidd, hogy hozzád kell eljusson az, akit rád bíz az Isten. Csak eszköz vagy. De milyen áldott eszköz lehetsz, ha Isten kezébe vagy. Magyarázta neki Jézust. És ez a szerecsen nyitott szívvel, vágyakozó lélekkel hallgatja ezt a beszédet. Érdekel téged, hogy kicsoda ez a Jézus? De ki ő érdekel? Mert a komornyikot nagyon érdekelte. A benne lévő istenkeresés vágyát az Istennel való találkozás lehetőségét mindenképpen szeretné megragadni. Testvérek, nem lehet mást mondani, csak azt, hogy ez a szerecsen férfi egyszerűen szomjú hozta az élő Istennel való megismerkedés lehetőségét. Szomjú hozta. Szomjas volt az igazság megismerésére. Szomjas volt. Emésztően szomjas volt. És Jézus azt mondja, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye el az életnek vizét. Szomjas volt a lelke, Bibliát vett, olvasta hangosan, de nem értette. A lélek szomja, testvérek, megint a hit kezdemény jele. hogy szomjazik a lelkem Isten iránt. És csak Jézus elégítheti ki. Ezért Jézus magához hív, hiszen róla szól a Biblia. De mond itt Jézus valami fontosat, amit tegnap is érintettem más összefüggésben, mikor azt mondja, és aki akarja, vegye az életvizét. Figyeld meg, itt jön a személyes felelősséget. Aki akarja, vegye. Aki nem akarja, nem. De hát aki igazán szomjas, az az életvizéért nyúljon, aki igazán szeretné Istent megismerni, hát az mozduljon érte. Nyújtsa ki a kezét, ezért Jézus azt mondja, aki akarja, vegye. Aki nem akarja, nincs erőltetés, nincs kényszer, mehet minden tovább így. Aki akarja, vegye az életvizét. És ez a szerecsen akarta. Ez a szerecsen akarta. És amikor valaki megragadja, mert akarja az életvizét, megragadja a jelenlévő Krisztust, mert tulajdonképpen ez a hit, akkor a vágya örömmé lesz. A vágya örömmé teljesedik. Csak egy pillanat, csak egy mondat. Hiszem én azt, hogy Jézus Krisztus megbocsátott nekem. Hiszem én ezt. Aki egyszer tiszta szívvel azt tudja mondani, igen, annak öröm tölti el a szívét. A célba érkezés öröme. Mint ahogy ez a szerecsen is örömmel a szívébe megy el haza, mit csinál, történt valami nagy dolog, lelki torna mutatvány. Semmi, egy dologra kellett válaszolnia. Hiszel Jézus Krisztusban? Hiszed, hogy megbocsátotta a bűneidet? És amikor azt tudja mondani, hogy hiszek, örök élete van. Filip ebben segít neki. Az ismeretlen írás így lesz majd érthető írássá, és az ismeretlen Jézus így lesz majd személyes ismerőssé. Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. A szerecsembe végig szalad, és rákérdez másként, hogy miért lett néma az a bárány? Kiért tűrt el mindent az a bárány? Kihez? Ki ez? Ki ez a gyapjától megfosztott áldozati bárány? Ki ez a kifosztott Isten báránya? Ki ez? Jézus az. De ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus? És Filip türelmesen megmagyarázza neki az írásokból, hogy ki ez a Jézus? És mit tett értünk. És megérti a szerecsen, hogy bűnhődött, egyszer bűnhődött az én bűnömért, ezért nekem többé nem kell bűnhődnöm a bűnömért. Egyszer elítélte az Isten az én bűnömért, hogy engem ne kelljen elítélni az Istennek az én bűneimért. Egy bűnért egy ítélet jár. Egy bűnös lélekért egy ítélet hangzik el valaki felett. És megérti, és végtelen boldogság tölti el. Valaki már fizetett. Valaki már fizetett. És nekem már nem kell. Kedves testvérek, az a pillanat, ami ott a komornyik számára az örök életet jelentette, ezt nevezzük annak az időnek, amit a Bibliából így ismerünk, hogy a kegyelmi idő. Ez a kegyelmi idő. És az csodálatos, mikor eljön valakinek az életében a kegyelmi idő. Testvérek, a kegyelmi idő mindig Jézus által elkészített alkalom. Jézus által elkészített alkalom, és néhány dolgát ennek hadd emeljem ki. Az egyik az, hogy ilyenkor az ördög cselekvő erejét megkötözi Jézus. Borzalmas, amikor az ördög cselekszik. Amit én ma végighallgattam, azt a másfél órát, hogy milyen az, amikor egy család életében megy és cselekszik. Apáról fiúkra, egyikről a másikra. Amikor kegyelmi időt készít Jézus a szívünk számára, akkor megkötözi az ördögöt. Mert borzalmas, ha cselekedni tud. Akkor így áll minden bennem az igével szemben. Ezért mondtam ennek az asszonynak, hogy olyan lélek van már a fiába, amelyik tiltakozni fog az Isten közelségétől. Tiltakozni fog. Mert embergyilkos az, kezdetektől fogva. Az Isten meg életmentő, szabadító, pont ennek a gyilkosnak a kezéből. Az ördög cselekvő erejét megköti Jézus, amikor eljön életünkbe a kegyelmi idő. Fölkészíti a szívünket arra, hogy befogadjuk végre Jézust. Hogy ne féljünk tőle. Ne féltsük magunkat elfogadni Jézust. Felszabadítja az akaratunkat arra, hogy kimondjuk azt, hogy igen, Uram. Hát, ha az örök életem azon múlik, hogy tudom, és hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, akkor milyen jó lenne azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, és tényleg hiszem, nem csak tudom, szívem legmélyéig hiszem, és köszönöm neked. És minden megváltozik. Minden megváltozik. Minden mássá lesz. Ezt a kegyelmi időt nem szabom meg, mert nem szabhatom, de elfogadhatom, vagy elpackázhatom, elódázhatom, visszautasíthatom. De boldogan azt is mondhatom, itt vagyok, Uram, itt vagyok, Uram. Hiszek benned. Hiszem, hogy megbocsátottál nekem. Hiszem, hogy nincs több bűnöm az Atya előtt. Hiszem, hogy nem megyek ítéletre már, mert ő elment helyettem. És köszönöm neked. És olyan öröm tölti el a szívedet, hogy soha, soha el nem felejted. Ki készíti el ezt a lehetőséget? Ki adja a hitet? Kiről beszél a bizonyságtétel? A körülmények ura adja ezt, aki ismeri az életet körülményeit. Nem a körülmények uralkodnak rajtunk, hanem Isten a körülményeink ura. Isten a körülményeink ura. Ő készített mindent, akié minden hatalom, menjen és földön. És ma azzal fejezem be, hogy te hol tartasz, testvérem, az érthetetlen ige még mindig érthetetlen számodra, vagy már érted, mikor olvasod és hallgatod? Az ismeretlen Jézus ismert Jézussá lett számodra? Vagy még mindig ismeretlen? Ha ismerté lett, és az ige érthetővé lett, akkor köszönd meg, hogy Jézus vére eltörölte minden bűnödet, amikor meghalt a kereszten. És új emberként, üdvösséget nyert emberként mehetsz haza. A többit bízd az Úrra. Betölt az ő örömével, lelkével és bölcsességével. Nem kell semmit okoskodnod. Ha hiszel benne, mondd el neki. Adj hálát érte, köszönd meg. A többit bízd rá. Bevégzi benned mindazt, amit akar. Dicsőség legyen néki. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Jézus, hogy áll a Golgota keresztje, és árad a Golgota keresztjéről az erő, a hatalom, a győzelem. Köszönjük, hogy árad a Golgota felől mindaz, amiért lett az én bűneimért. Köszönöm, hogy magadra vállaltad és elhordoztad az ítéletemet. És köszönöm, hogy én nem megyek már ítéletre. Nem magam miatt, hanem Jézusom miatt, aki csak annyit vár tőlem, hogy hittel elfogadjam és megköszönjem. Segíts most azoknak, Urunk, akikben van már vágyakozás, van már akarás, hogy elfogadják, amit te kínálsz, hogy döntéssé legyen, és meg tudják köszönni neked, megváltó Úr Jézus, hűséges szeretetedet, végtelen irgalmadat és jóságodat. Olyan sokakban dolgozol te itt, Szent Lélek Isten, vidd egészen célig a te munkádat, pünkösd szép ünnepéig. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, testvérek, hogy a pünkösdi készülődésünk utolsó, harmadik estéje holnap 6 órakor lesz. Ugyanezen a történeten megyünk tovább a benne lévő, mégis megértett üzenetek továbbadásával. Jöjjünk és készüljünk testben és lélekben pünkösd ünnepére és az úrvacsora szentségének az élésére. Záró énekünk a 463. számú dicséretünk. Ja nem, már megint rosszat mondtam. 466. Nincs itt a kis Sándor, ő szokta kirakni az új énekeket. Automatikusan nézem és helytelenül teszem. 466, énekeljük végig. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotám. Thank you. békesség, Isten velünk a viszontlátásra.